Ez a kemény nem a KC, a gyerekek, a Modest Mouse egy 30 éves zenekar, egy 30 éves amerikai rockbanda. Úgyhogy őket hallottuk az imént. A mostani témánk pedig, amire rárepülünk egy pillanaton belül, a Budapest nagyregény Pest és Buda egyesítésének 150. évfordulójára készült. A 23 kerületet 23 szerző jeleníti meg, hol történeti leírások, hol pedig saját élmények mentén. Simon Márton fejezette az ezredforduló éjszakáján, Ferencvárosba visz minket, de az idő és a tér is elcsúszik, egy összefüggő történetet kerekítve, és aki itt van velünk, nem más, mint Simon Márton.
Szia Viktor, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
Szervusz, köszönjük, hogy itt vagy!
Köszönöm a meghívást!
Szóval a mai témánk az irodalom és a város és az életünk, az ahogyan az életünket történetekbe írva elmondjuk másoknak, az ahogyan érzékeljük a valóságot meg a világot, tudod, ez a műsor is valóságérzékelő talk show. Szóval a lényeg az, hogy még mielőtt belemegyünk a történetben, neked szokott olyan lenni, hogy állsz egy régi épülettel szemben, és egyszer csak megszűnik a tér és az idő, és egyszer elkezded látni azt, hogy a 100 évvel ezelőtti emberek jönnek és mennek, és emberek veszekednek, és emberek megszületnek, és meghalnak, és szeretkeznek egy házban, vagy egy ház udvarán, és egyszer megeleveredik annak a háznak a kora. Szokott neked ilyen lenni?
Nagyon sokszor, és egyre inkább. Ahogy öregszem, vagy bennütt a fejem lágya, vagy valamelyik a kettő közül.
Ez szentimentálisakká válunk.
Igen, ahogy szentimentálissá váltam, és egyre inkább, és erre szerintem Budapest nem úgyis különösen alkalmas, mert gyönyörű házak vannak, és az idő megkövültsége körülöttünk az nagyon látványos, és nagyon jól látható, és erre, hogy mondjam, rá lehet szokni, szerintem. Tehát, hogy van egy olyan hangulat, amikor így járkálsz a városban, és azt nézed, hogy tehát ez a ház, ez itt van legalább 70 éve, esetleg 120, mert van egy olyan része is a városnak, és hogy én már sehol nem leszek, de ezek a házak még ugyanígy itt vannak állni.
Nagyon erre nem szoktam gondolni, igen, hogy én már nem leszek, de igen.
Úgyhogy persze, hát ez ha megfelelően nézed a várost, akkor bármelyik sétaidőutazás szerintem.
Az van, hogy ez azt mondta, hogy idősebbek leszünk, és tény és való, hogy a kor is hozzátesz, de közben van egy ilyen érdekes nem is tudom mi ez, nem kontraproduktív, hanem egy ilyen furcsa ellentét abban, hogy a múltban kutakodunk, de mégis ez adja az igazi flow élményt, tehát akkor vagyunk igazán benne a jelenben, amikor ezekkel a történetekkel úgy foglalkozhatunk, és van rá időnk foglalkozni, ahogyan szeretnénk, és beleképzeljük ezeket a történeteket. Szóval, hogy a Budapest nagyregény be is nagyon, vagy Budapest nagyregénytől is sok mindent lehet kapni, akár ilyen történeteket. A te fejezeted a 9-es, ez pedig Ferencváros, nekem egy kis időbe telt, mire összeraktam, hogy a 9. kerületről beszélgettünk, és ugye ahogy elkezdődik ez a fejezet, az ezredforduló szilveszter éjszakája, és közben azon gondolkodtam, hogy ugye, ahogy a kamaszoknak ezt az éjszakáját látjuk, hogy nem tudom, szóval, hogy így a budapesti életben nem nagyon akarom ebben az életben látni az én gyerekemet majd, vagy nem így akarom látni majd az én gyerekemet, szóval, hogy így utólag megél egészen más.
Igen, de szerintem pont vagy én most tényleg egy felnőtt fejjel, vagy felnőttebb fejjel, pont ezekre az ezredforduló környéki 2000-es évek első felének néhány évére már ilyen azzal a nosztalgiával gondolok, mint egy ilyen nyugodt aranykorra, amikor nagyon sok, akkor indult el szerintem ez az ilyen vendéglátóhely robbanás, és egyik ilyen kultikus hely nyílt a másik után, és akkor lehetett menni.
Romkocsmák 2000-es évek eleje,
igen. És lehetett menni a Szimplába, a Szódába, a Csacsacsába, a nem tudom hova. Tegnap volt egy beszélgetés pont szintén a nagyregény kapcsán, és elkezdtük együtt felsorolni, hogy hány helyre jártunk, és hát nincs vége. És van is egy nagyon szép, ezt megtaláltam, nagyon jó interaktív térkép a neten, hogy hány hely volt, hány ilyen kultikus hely volt akkor a városban. És szóval én bevallom ennek, lehet, hogy egy kicsit ilyen károsztatható módon, de némi nosztalgiával álltam neki. Tehát, hogy tényleg a fejezetem az egy kamaszlány áll a Mester utca és a Ferenc körút kereszteződésénél, és várja a barátnőjét, hogy menjenek együtt szilveszterezni. Ugye ez az alaphelyzet. És akkor lényegében, hát ebben van egy csomó saját személyes élmény, vagy saját személyes ismerős, akiket így megpróbáltam ebbe a figurába így finoman beledolgozni, hogy valami is hitelesség legyen benne. Tehát ne az én fejemből pattanjon ki egy ilyen beszélő, hanem hogy legyen valami valódisága. És közben meg azon gondolkodtam, hogy na jó, de hát én itt voltam. Tehát, hogy ha nem is, nem, egy picivel később kerültem Budapestre aztán, mert 2002-ben érettségiztem Pápán, és amikor elkezdtem ezt a fejezetet írni, akkor azon gondolkodtam, hogy na jó, én hova mentem volna aznap? Tehát én mit csináltam?
Ha itt éltél volna Budapesten.
És hogy hova jártunk egyébként, és hát igen, és nem tudom, a csacsacsába biztos, hogy elnéztem volna, vagy nem tudom, akkor már egy félre nyitva volt a Kultiplex, akkor lehet, hogy a vége a Kultiba kötöttem volna ki, vagy bárhol. Tehát, és ez is ilyen nagyon érdekes, hogy ennek van egyfajta ilyen, nyilván az én fejemben, mint aki valamelyest jelen voltam, vagy léteztem, van ennek egy ilyen időtlensége. Tehát, hogy mint egy lenni egy ilyen, meg egy ilyen üvegbe öntött bogár így, ami így nem változik, nem romlik el, van. Tehát ez a város, ez így létezik a fejemben. Miközben hát ugye tényleg eltelt azóta 20 év, most már az ezredfordulóta több mint 20 év, és minden megváltozott. Tehát, hogy pont az is nagyon, nagyon furcsa tapasztalat, hogy a város, ami egyrészt ugye tényleg olyan, mint a legelején említettél, hogy így nézel a házakat, és egy ilyen idő flash. Nagyjából.
Hát egy időkapszula gyakorlatilag, amiben élünk.
Igen, de hogy közben meg folyamatosan alakul. Tehát olyan apránként pont, ahogy látod, nekem még nincs gyerekem, de tehát ahogy gondolom, hogy ahogy látod közelről a gyerekeidet, ahogy felnőnek, tudod, hogy nem tudom.
Azzal együtt jönnek a félelmek. És olvasva egy ilyen regényt, aztán még több félelem jön.
És a félelmek. Nem, csak nem tudod, hogy nem látszik. Tehát, hogyha találkozol az unokaöcséddel évente kétszer, akkor látod, hogy jaj, milyen nagyot nőtt a Petike, már kiesett a foga, már kinőtt a foga, nem tudom, de a gyerekedet nyilván másképp látod, mert naponta találkozol vele, és egyszer csak azt veszed észre, hogy nem tudom, a válladig ér, és 13 éves. Tehát, hogy van egynek egy ilyen nagyon furcsa ambivalenciája, hogy miközben végig minden pillanatot látod a változásnak, nem veszed észre. És ez benne van abszolút a városban, és nekem pont egyébként erről az ezredfordulós szárról írni egy kicsit, ez egy ilyen szembesülés volt, hogy mennyi minden eltűnt, mennyi minden megváltozott, milyen, tehát ez elméletileg szinte ugyanaz. Tehát, hogy az én fejemben
tárgyak,
is szinte...
A tárgyak és a formák azok egy nagyon picit megváltoztak, de...
Jó, de például nem volt digitális kultúra, tehát hogy ez nem. Az utolsó pillanat, ezért is nagyon szerettem volna ezzel foglalkozni, mert ez egy ilyen utolsó paradicsomi állapot, amikor nem létezett digitális kultúra. Tehát, hogy...
Ez jó, az a paradicsomi állapot, amikor még az információs forradalom nem történt meg.
Figyelj, 33-10-essel szaladgál benne.
Igen. És ezzel gondolkodtam, hogy 2000-ben valóban a 33-10-es volt-e, mert visszagondoltam, hogy akkor vajon mi volt, és azt hiszem, igen, hogy a 2000-ben voltam, mennyi, 15, és akkor már 32-10-es az biztos, hogy volt, és akkor körülbelül ebben az időben volt az a izé.
Tehát, igen,
hogy,
igen.
De jó, én most nem kutatom azt, hogy nagyon pontos-e a leírás.
Van egy csomó ilyen apróságban, ami szerintem vagy pontos, vagy majdnem pontos, de lényeget tekintve egyébként, igen, passzol. Mármint, hogy én látod, én nem magamra gondoltam, az öcsémre gondoltam, mert arra nem emlékeztem, hogy nekem akkor milyen telefonom volt, tehát nem is még telefonom. Ugye ez is milyen,
2000-ben gondolkozol rajta.
15-16 éves voltam, szerintem... de az öcsém nagyon akart telefont, és ő kapott egy 32-10-est. Erre emlékszem, és ő szerintem...
Hány ilyen, éves volt öcsém
szerintem
akkor?
Szerintem ő... Hát ez 2000-ben történt.
Igen?
Tehát akkor az
és
már,
ő mennyi volt?
Hát ő 12.
Fú, az könnyelmi dolog. Szüleid, hogy viszonyultak ehhez?
Nem tudom, hogy hozzá ezt össze, mit ígért.
Igen, az kemény ígéreteknek az eredménye lehetett, de valóban, amikor még ezen gondolkodtunk, hogy na, nézd, van neki telefonja, és ma meg már mennyire természetes, mennyi minden változott, igen, a digitális forradalom és minden más eljött azóta, és jó egy picit ilyen nosztalgiával nézni erre, de valóban visszaugorva ezekre a félelmekre, egy kicsit nekem még mindig ez a vadkelet érzés fogalmazódik meg. És ugye van egy másik idősíkunk, a Géza idősíke, aki egy cselédszobát bérel, és hogy az ottani történtek, az ő problémái hogyan jelennek meg ebben a történelem szövetben gyakorlatilag, vagy történet szövetben. Szóval ezeket a karaktereket az már egy másik történet, mert azt viszont már nem tudom, hogy ott belecsempészted-e a saját ismerőseidet, barátaidat, de például Géza karaktere, az hogyan találkozik vele? Tehát hogyan jött össze ez a két karakter a te fejedben?
Hát mindenképpen szerettem volna, hogy valamilyen módon kapcsolódjanak, de semmiképpen nem akartam valami nagyon direktet. Mm. Tehát nem akartam azt, hogy kiderüljön, hogy a Géza az a nagyapja volt, vagy nem. Tehát, hogy ilyesmiről nincsen szó egyébként. Motivikusan, tehát kizárólag olyasmik történnek, hogy van ez a például tűzijáték többször, vagy a fejezet végén, a fejezetem végén mind a ketten látnak egy-egy tűzijátékot. Mm. Nyilván a Géza az 1920-valahányban, az direkt nincs kifejtve, mert ott az már egy picit tényleg ilyen város történészi erőfeszítés volt, és nem akartam, hogyha bárki ezt elkezdi leellenőrizgetni, akkor ciki legyek.
33-10 vagy 32-10.
Igen, 33-10-es vagy 32-10-es, de az, tehát, hogy egyébként egy dologból lekövethető, hogy ez valószínűleg 25-ös-26-os szilveszter, hogy a Fradi 13 évig nem tudott bajnokságot nyerni akkor, és 1926-ban lett, azt hiszem, 13 év után újra bajnok, mert akkor nagyon erős csapatot építettek, és akkor a Géza az a Schwinternőnél dolgozik a likörgyárban segédlaborásként, és a Schwinternő volt a Fradinak a klubelnöke a 20-as években. Ő egy ilyen nagyon, a hetedik leggazdagabb magyar volt állítólag, meg egy ilyen fantasztikus figura volt, háborús hős egyébként, meg izé, és hát ez a történet lényegében, hogy a Géza, mint egy ilyen utolsó segédlaboráns, így meg van hívva egy nagy közös szilveszteri ünnepségre, és akkor elindul. És akkor ez a másik dolog, ami összeköti egyébként a két figurát, hogy mind a ketten mennek szilveszterezni, az egyik az egy ilyen úri vacsorára, ahova nincs kedve menni, a másik az meg a barátaival menne, ahova nagyon szeretne menni, csak nem tud, mert vár valakire, és aztán egyre kevésbé jön össze. És akkor elindulnak ott a városban, elindulnak az egyikük belső Ferencvárosban, a másik az meg kifelé a külső Ferencváros felé. És tulajdonképpen van egy, ez teljesen, vagy szinte egyformán történik, meg a fejezetben mindenképpen iszonyúan eltévednek. És végül, aztán persze tehát annyi happy end azért van benne, hogy mindenképpen valószínűleg el fognak a végén jutni egy ilyen rendes szilveszteri ünnepségre, de hát ugye ez már nincs benne egyébként a fejezetben.
Ez is a cím, hogy Séták és más tévedések.
Igen.
Egyébként hozzáteszem, szerintem annál romantikusabb nincs is, mikor szilveszterkor eltévedsz egy kerületben, vagy bárhol, egy városban, és hogy ezek a szóval ezek a, hogy azt az élményt, azt viszont újra lehet érezni, és annak az időtlenségét újra lehet tapasztalni, olvasva ezt a fejezetet, ami szerintem szilveszterkor nagyon sokunkkal megtörténik, hogy nagyon akarjuk, de nagyon nem jön össze. Tehát ez a szilveszterkor, ez a nagyon akarás, ez a valaki azt mondta egyszer, hogy aki erőlködik, az bearik. Ugye? És tehát, hogy kb. Ez a szilveszter, ez nekem is ilyen, és hogy ezért örülök egyébként, hogy kb. 6 éve minden szilveszterkor dolgozom. És ez így is van, mert hogy egyszerűen az egy ilyen idő luk, vagy nem is egy ilyen időkapu, nyilvánvaló. Tehát, hogy átmegyünk egy következő, és valamit elvárunk tőle, ezeket az elvárásainkat, talán ezeket kellene elengednünk szilveszterkor. Na mindegy, franc tudja, de most ezt nem ma fogjuk megfejteni. Viszont a Budapest nagyregény és a 150 éves Budapest kapcsán az egy megint csak érdekes kérdés, még itt a mielőtt elindult az adás, mondtad, hogy te inkább költő vagy, és inkább slammer vagy, és hogy ez egy újabb feladat volt neked. Szóval, hogy ebben hogy találtad meg magad? Hogyan találtál otthonra? Mik voltak a kapaszkodóid?
Igen, hogyha költő vagy, mint én, akkor az a eszembe sülnöd, hogy egész életedben, minden alkalommal, hogyha egy interjú helyzetbe kerülsz, akkor elő vagy utóbb
a harmadik... költő?
Igen, a harmadik vagy ötödik kérdés, ez mindenféleképpen az lesz, és prózát írsz-e már.
Ja, és ez... összeházasodtok, és gyerek, mikor lesz meg a gyerek, és a második gyerek, már szóval a prózát ezt szokta kérdezni.
Ez szokta, állandóan, valamiért a prózaíróktól nem kérdezgetik, hogy fognak-e a végre verset írni, de a költöktől folyamatosan, és azért ez nyilván nagyon más, vagy hát nem tudom, hogy ténylegesen írás technikailag másképp alakult-e például az én esetemben, mert lényegében ugyanazt csináltam, amit a versekkel szoktam. Tehát, hogy fogtam, leírtam egy első verziót, és aztán azt átírtam 200-szor. Tehát, hogy tulajdonképpen a kiinduló pont az nálam a versek esetében mindig egy mondat, mindig egy ilyen, van valami, egy kép, egy olyan apróság, amit nem tudok elfelejteni, és akkor arra megpróbálok felépíteni egy szöveget. És itt annyi volt a különbség, hogy azért kitaláltam előre, hogy nem szeretnék például nagyon sok szereplőt, azt szeretném, hogy a város legyen a szereplő. Legyen az a szereplője ennek a fejezetnek, hogy elindul valaki a Mester utcán, kisétál a Hallerre, akkor eltéved, akkor ott talál valamit, akkor szóba kerüljenek régi helyek, szóba kerüljenek régi szlengek, szóba kerüljenek vendéglők, kocsmák, emberek, izék, nem tudom, tehát minden szereplő, meg egyébként minden hely, ami említve van a fejezetben, ez valódi. Tehát, hogy a, nem tudom, a Laposa Margit, aki a hivatalosan a szilveszteri ünnepségre a vacsorát csinálja, tényleg egy vendéglős volt, híres vendéglős volt a 20-as években, és nem tudom, három vendéglője volt, aztán nem tudom, hogy nagy botrány keretében csődbe ment, ezt az Arkánumon találtam. Tehát, hogy, de hogy ezek valódi figurák, és azt szerettem volna, vagy ez volt alapvetően a terv, hogy jó, akkor legyen egy ilyen nagyon laza keret, egy nagyon laza vázlat, hogy jó, kevés figura, inkább a városról legyen szó, és akkor mi az a legjobb nagyon természetes, tehát nem egy ilyen kimódolt izé, hogy akkor valaki elmegy megmutatni a várost a nagymamájának, aki meglátogatja, vagy nem tudom, hanem ilyen tök átlagos, természetes dolog, amivel viszont szóba kerül az, hogy a város milyen. És számomra ez egyértelműen az eltévedés volt. Nem tudom, hogy pontosan miért. Lehet, hogy azért, mert nem tudom, de én szeretek egyébként eltévedni, tehát az meg a másik, hogy én...
Legjobb dolog.
Igen, tök jó, tehát egy csomó szerintem bárhol itt, akár Pesten vagy külföldön, hogyha utaztunk, én nagyon szeretek csak úgy járkálni.
Úgy lehet igazából felfedezni. Tehát az eltévedéssel a maga a kíváncsiság, hogy hol vagyok, az felér egy felfedezéssel, hiszen a kíváncsiság miatt tudom meg, hogy hol vagyok, és ez egy tökre produktív dolog, vagy egy ilyen nagyon segít, és ez segíti szerintem a felfedezést, de ez érdekes, hogy Budapesten én ezt valószínűleg azért nem, mert hogy én ezt a fajta eltévedést, ezt leginkább Párizsban éreztem, ahol nincs két egyenes utca. Tudod, ahol összefutnak ilyen sugárutakba, meg ilyen csomópontokba, de Budapesten ez valahogy ilyen nagyon sok párhuzamos, tehát ilyen mértanilag kirendezett párhuzamos utcák vannak, de valószínűleg ezért is egyébként könnyebb eltévedni, mert majdhogy nem mind sok, nagyon hasonlítanak egymásra.
Igen,
akár ugye a 6., 7. kerületben sétálsz sokat, szóval hogy az eltévedésnek a felfedezése. Amikor elkezdted ezt írni, ezt a fejezetet, akkor két dolog jut eszembe, akár voltak-e zenék, amiket hallgattál, és a zenék mennyire hatottak rád ezekben a történetekben, a másik pedig, hogy mennyire egy sétaritmusából mennyire jön ki egy ilyen történet, szóval, hogy elindulsz, elered az eső, hideg van, nem tudom, megiszol valahol egy italt, ennek a ritmusából hogyan tud egy történet megszületni?
Nagyon jó felvetés egyébként a zene. A 2000-es éveknél belefutottam több ilyen nosztalgia körbe, amikor így Manu Chao-t meg nem tudom miket hallgattam. Hát elkezdtem azokat a zenéket hallgatni, amiket akkor hallgattunk. Nem, akkor, nem tudom,
ugye,
akkor...
és mennyire segített, nem?
Igen. Ott azért lehet könnyezni. Most nem mondom azt, hogy zokogva ültem az asztalnál, hogy elmúlt a solymos ifjúság.
Persze.
De hát azért az, te nem tudom, például maradva a Manu Chao-nál, nem tudom, mikor hallgattam utoljára a Manu Chao-t, miközben...
Jönnek az új dolgok az életedben, amiket felfedezel, új zenék, új képek, új minden, új élmények.
Pont ebben az időszakban erről, egyébként akkor beszélgettem is erről a feleségemmel, hogy neki is volt-e ezzel kapcsolatban, vagy ilyen élménye, és azt mondta, hogy abszolút, hogy bementél egy buliba, 10 percen belül volt egy Manu Chao szám. Nem volt.
Meg voltam projekt,
persze. Az a másik. Igen, na ugye? Úgyhogy ezek így benne vannak, és egyébként a zeneiség az a megírásban is nagyon sokat segített a végén, mert elkezdtem azt érezni, hogy nagyon kimódolt, amikor a vége felé pont az eltévedésben nagyon, nagyon így benne vannak, elkezdtem azt érezni, hogy itt most pontosan elkezdek ilyen izéket leírogatni, hogy hát akkor most itt volt, és oda ment, és akkor én végigkövettem a térkép, akkor én kimódolt lesz megint csak, amit így nagyon, nagyon próbáltam tartóztatni magam, és akkor viszont olyan lett, az jutott eszembe, akkor viszont legyen olyan, mint egy ilyen, nem tudom, mint egy ilyen Leporello ária, vagy nem tudom. Tehát, hogy elkezdte így felsorolni a izéket, hogy ja, hát most itt voltam a Gróf Halleren, de hogy hol van a rendező pályaudvar, azt nem tudom, és akkor ott láttam a izét.
Az egészen egy belső monológ.
Igen, igen, és ez tulajdonképpen lett ebből egy ilyen belső, egy ilyen recitatívó, vagy nem tudom,
hogy hívják ezt. Igen, és... Egyébként ez nagyon fárasztó is. Tehát egyrészt a hangokat is hallani is fárasztó, meg olvasni, és nagyon szoksz egészen más. Nincs így lezárva egy gondolat, tehát hogy na mindegy, teljesen más állapotba viszel. Viszont tartsunk egy rövid szünetet, jön egy zene, meg egy kis promó. A zene az The Third Degree és John Allen Mercy című 2009-es dala. Ismered? Nem baj, ha nem?
Nem, szóval, de
hallgassuk. Most megismered.
Jó lesz.
jó lesz, maradhat. És aztán visszatérünk Simon Mártonnal, akivel a Budapest nagyregényről beszélgettünk, szóval maradjatok még.